Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük az 56. Zsoltárunk első versét. Az 56. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Kegyelmezd meg nékem, én Istenem, mert az ember igen kerget engem. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassunk meg egy szép zenét. Johann Sebastian Bach D-moll két hegedűre írt kettős versenyéből a második tételt. Köszönjük szépen. A 168. éneket énekeljük most mind a 4 versével. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy ma is imádattal, hódolattal jöhetünk eléd. Köszönjük néked, hogy adsz egy ilyen lehetőséget, amikor ezt ebben a közösségben újra és újra megtehetjük. Köszönjük te néked, hogy ezzel eleget teszünk rendeltetésünknek, hiszen arra teremtettél bennünket, hogy téged szívből jövően imádjunk és hódoljunk neked. És köszönjük néked, hogy így nyered el azt a dicsőséget, ami neked jár, hiszen neked jár egyedül a dicsőség, a tisztelet, a hálaadás, a magasztalás, a hódolat. Te vagy ennek a világnak a teremtője, a gondviselője. Te vagy a megváltója, az újjáteremtője. Köszönjük te néked, hogy láthatjuk benned az igazságot, a szeretetet, a jóságot, a türelmet. Köszönjük te néked, hogy minden tökéletesség foglalata vagy. Számunkra fölfoghatatlan, végtelen valóság. Köszönjük te néked, hogy ismerhetjük atyai személyedet, ismerhetjük Krisztusunkat, a drága megváltónkat, ismerhetjük lelkedet. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk neked háromság, egy örök Isten. Kérünk téged most egyúttal arra is, hogy hajolj le hozzánk, és szólíts meg minket ma is a te igédből. Vágyik a szívünk a te szavadra, és ha nem vágyna, te olts bele vágyakozást. Te add, hogy hittel tudjuk hallgatni, és ha nem tudjuk hittel hallgatni, akkor adj hitet a szívünkbe. Segíts, hogy bizalommal fogadhassuk mindazt, amit mondasz, tudva azt, hogy ki mondja azt. Kérünk, hogy áld meg most a szívünket. Szeretnénk megköszönni az elmúlt hetet is. Köszönjük, hogy szeretetedből gondot viseltél minnyájunkról, kicsikről, nagyokról, egészségesekről, betegekről, gyengélkedőkről, magányosakról, családosokról. Áldunk téged azért, hogy minnyájan ezt tudjuk megerősíteni, és ezért egy szívvel tudunk hálát adni. És megköszönjük néked azt, hogy ma nem csak hirdeteted az ígédet, hanem a szent asztalt is megterítetted, ahol vársz minket, hogy részesüljünk te belőled hitáltal, és te tápláld a lelkünket, a hitünket, az életünket, a szent jegyek által. Kérünk téged, hogy szenteld meg jelenléteddel a mi Isten tiszteletünket is, és mindazokat a helyeket, ahol téged ma segítségül hívnak, ahol összegyűlnek neved imádására és tiszteletére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Jézus Krisztusunknak drága nevéért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet. A gyerekek kimehetnek a gyerekisten tiszteletre. És hallgassátok meg Isten igéjét Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének harmadik részéből. Mózes első könyvének harmadik részébe ezt olvassuk. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei állatnál, melyet az Úristen teremtett vala, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele lévő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak, és meghallák az Úristen szavát, ki hűvös alkonyatkol a kertben jár vala, és elrejtőzék az ember és az ő feleség az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondanéki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mesztelen vagyok, és elrejtezém. És mondá ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondá az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, és úgy evém. És mondá az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondá, a kígyó ámított el engem, úgy evém. És mondá az Úristen a kígyónak, mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezeivad között, hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak mondta, felette igen, megsokasítom viselősséget, fájdalmait. Fájdalommal szűsz magzatokat és epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel, hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életed minden napjaiban. Tövist és bogáncs kórót terejmen tenéked, s egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, s ismét porrá leszel. Neveze pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. És csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. És mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszon az életfájáról is, hogy egyék, s örökké éljen, kiküldé az Úristen az édenkertjéből, hogy mivelje a földet, melyből vétetett vala. És kiűzé az embert, és oda helyezteti az édenkertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az életfájának útját. Kedves testvéreim, Isten szeretete tárgy körében mozogtunk néhány vasárnapon keresztül, és utóbb láthattuk azt, hogy a világban lévő erkölcsi vétkekért, amikért sok ember, hogy így mondjam, Isten tokolja, hát az ember maga felelős, nem csak a vétkekért, hanem azoknak a következményeiért is. Az ember az, akinek a ténykedése által ez a világ megtelik mindenféle hazugsággal, rendetlenséggel, gyilkossággal, vérrel, Isten káromlással. Persze, amikor így az embernek a gonoszságáról beszélek, akkor megkérdezheti valaki, hogy nem festeszete túl sötét képet az emberről. Hiszen az ember tud olykor jó is lenni. Nem tud-e csodás lenni, csodás dolgokat létrehozni. Miért mondod, hogy az ember ilyen gonosz, ilyen rossz? Most, testvéreim, valójában nem csak azt mondom, hogy az ember rossz, gonosz, hanem azt is, hogy az ember csodálatos. Az ember valóban egyszerre csodálatos és egyszerre borzasztó. Nem csak jó, hanem gonosz is, nem csak gonosz, hanem jó is. Egyszerre van ez a kettő. Nagyon érdekes, hogy az ember ezt a világot is aztán nem csupán csak gonosz dolgokkal telíti, hanem vannak itten azért szép dolgok és jó dolgok is a világban. Az az igazság, hogy magunk is tapasztaljuk az embernek ezt az ellentmondásosságát, ezt a kettősségét. Dilemmának nevezem azért ez a cím ennek az igehirdetésnek. Szavazzuk ezt, érezzük ezt a dilemmát, ezt a kettősséget a magunk körül is, az embertársainkban, sőt, önmagunkban is. Hiszen néha kedvesek, jók és segítőkészek vagyunk, máskor meg hát észreveszünk önmagunkban a hitetlenséget, az egoizmust, az önzést, az akarnokságot, a hiúságot, és sok egyéb gonoszságot. Vannak bennünk jó dolgok is, és vannak rossz dolgok is. Azt mondja Kányádi Sándor a Kések című versébe, kések villognak bennem, markolnám, dobnám, döfném valamennyit egyszerre. Gondosan kiválasztom a legélesebbet, és szelíden kenyeret kanyarítok a fiamnak. Itt van ez a kettősség, amit ő nagyon szépen meg tudott fogalmazni, de ami ismétlem a mi szomorú tapasztalatunk is. Az az igazság, hogy miközben az embernek a pozitív oldalával, vagy jó oldalával, vagy pozitív teljesítményeivel is foglalkozni lehet, aközben azért mégis nagyon sok gondolkodó embernek az ember gonossága köti le a figyelmét. Az embernek ezekkel a sötét dolgaival, amik benne élnek, benne laknak, foglalkozott például Sigmund Freud. Foglalkozott vele Marx is egyébként, Karl Marx. És foglalkoztak vele mindenek előtt az egzisztencialisták. Martin Heidegger volt az egyik vezér alakja az egzisztencializmusnak. Nagyon komolyan vették az emberi létnek, életnek, tapasztalatunknak a sötét oldalát. A sötét oldalát, a halált, a pusztulást, a gyászt, a közönyt, az undort. Ilyen címeik is vannak egyébként az egzisztencialista írók regényeinek. Lényeg tehát, hogy az ember tapasztal magában ezt egyféle ellentmondásosságot, kettősséget. Az első kérdésünk, hogy tulajdonképpen mi ennek az oka? Mi ennek az oka? Valójában mondhatnánk azt is, hogy az ember mindig ilyen volt. Tehát amióta az ember, hogy úgy mondjam, a történelemnek a színpadára lépett, mindig is benne volt ez a kettősség. De hogyha ezt mondanánk, testvérek, akkor ellentmondásba kerülnénk a Bibliával. De nem csak a Bibliával kerülnénk ellentmondásba, hanem ennek elég sok negatív következménye volna. Ugyanis például, hogyha az ember eleve ilyen, mindig is ilyen volt, akkor ez azt jelenti, hogy értelmetlen harcolni a bennünk élő gonoszságok ellen. Hiszen az egy olyan adottság, amit magunkkal hoztunk, amit nem bírunk egyszerűen levetkőzni. Nem csak jó dolgaink vannak, hanem gonosz dolgaink is, gonosz indulataink, gonosz vágyaink is, és fölösleges az egész ellen harcolni, mert hát úgyis hozzátartozik a lényünk, a személyiségünk, a létünknek az alapszerkezetéhez, alapstruktúrájához. Bele van oltva, és egyszerűen nem lehet belőle kiszedni. Hogyha erre gondolunk, akkor az is megképződik előttünk, hogy logikus, hogy a legkisebb reményünk se lehet arra, hogy az ember egyszer megjavul. Tehát hiába megy előre az idő, Semmiféle érdemleges, számottevő, lényeges változáson ez az ember, aki a lényének az alkotó részeként hordozza a gonoszságot is a jóság mellett, bármikor is képes lesz ezt levetkőzni. Bármikor is. Semmi reményünk nincs arra, hogy az ember megjavulna, vagy jobbá lenne. Tehát ez egy elég szomorú kilátás. Ha az ember mindig is olyan volt, mint amilyen ma, és ebbe a kettőségbe élt az első pillantásától, vagy első szusszanásától kezdve, amióta csak a történelemben van, akkor eléggé szomorúak a kilátásaink. De van egy másik lehetőség, és én erről szeretnék inkább beszélni. Tudnélik az, hogy az ember nem volt mindig ilyen. Nem volt mindig ilyen, hanem egy napon ilyenné lett. Ezért a mai állapotunk az nem egy normális állapot, hanem abnormális. Ez az, amit a Biblia mond. Ez az, amit a Biblia mond. Ha Istenre visszatekintünk, akkor ugye azt látjuk a Bibliában, hogy erről már beszéltünk is, hogy abszolút jó. Abszolút világosság, benne nincsen semmi rossz. Ő benne nincs dilemma. Istenben nincs dilemma, mert ő abszolút jó, tiszta, igaz, szent, ahogy mondjuk az írás alapján. Ilyennek jelenti ki magát. Ő nem hordozza magába a rosszat, a gonoszt, a bűnt. Ő benne nincs ellentmondás. Ilyennek jelent meg az Úr Jézus alakjában is, amikor megjelent ezen a földön. Jézus is ilyen abszolút tökéletes volt, bűn nem volt ő benne egyáltalán. Szent, igaz, tiszta volt. És amikor Isten megteremtette az első emberpárt, akkor is abban az emberben is, amit az ő képére, vagy akit az ő képére teremtett és hasonlatosságára alkotott, abban is tükröződött az ő abszolút jósága. Az ember, ahogy kikerült az Isten kezéből, Ádám és Éva nem volt jó és rossz, szent és szentségtelen, csak egyedül jó és tökéletes. Az emberben nem volt semmi ellenmondásosság, semmi dilemma, semmi feszültség, semmi kettősség. De akkor mi történt, kérdezzük. Mi történt? Mi történt, mert ma nyilván bennünk is, az embertársunkban is, sőt, ha megyünk vissza a történelembe, azt tapasztaljuk, hogy ez egy általános tapasztalat, ameddig csak vissza tudunk látni, és ameddig csak valami nyomát látjuk az embernek, hogy mindig ott van ez a kettősség. Mi történt? Mi történt, hogy az ember ma nem olyan, ami ennek kikerült az Isten kezéből? Hangsúlyozom, testvérek, hogy erre a kérdésre válaszol az édenkerti bűnesetnek a története. Az édenkerti bűneset történet, amit felolvastunk. Hangsúlyozom ezt újra, hogy a bűneset története. Ez egy valóságos történet, testvérek. Nem egy kitalált történet, mert vannak ilyen kitalált történetek, amik úgy hatnak, mintha igazak lennének. Sokan azt mondják, a bibliakritikus teológusok azt mondják, hogy ez az édenkerti történet is csak egy ilyen kitalált történet. Úgy hat, mintha úgy történt volna, de ez nem egy igazi történet valójában. Nem történt így ez a dolog. De én azt mondom, és ezt mondja az egész Szentírás, és hála Istennek a történelmi kereszténység is, és a konzervatív teológia, a reformátorok is, mindenki azt mondja, hogy ez egy igaz történet. Igaz történet, valóságos történet. És válaszol arra, hogy az ember miért van ebben a kettősségben. Röviden nézzük meg ezt a történetet. Mert hát ennek szinte minden egyes részletéről sokat lehetne beszélgetni, de most erre nincs idő. Az ősszüleink lakhelyén, testvérek, az Éden valóságos kertjének a közepén állott két fa. Ugye az egyik az élet fája, ezzel most nem foglalkozunk. A másik a jó és gonosz tudásának fája. Nem a tudás fája, egyszerűen, testvérek, vigyázni kell, nem a tudás fája, hogy némelyek így felszínes bibliolvasásuk kapcsán ezt mondogatják, a tudás fája, nem a tudás fája, jó és rossz tudásának a fája, ez a neve. Ez a fa, testvérek, ott állott valóságos faként az Éden közepén, és ez a fa jelképezett valakit. Jelképezett valakit, mint ahogy az úrvacsora jegyei is jelképeznek valakit. Valóságos fizikai jegyek, akik túlmutatnak magukon. Az Édennek a fája is túlmutatott önmagán. Túlmutatott nevezetesen a szuverén Istenre. Egyébként zárójelben mondom, az életfája is őre elmutatott, aki az élet forrása. Ez a fa pedig az élő Istenre, a szuverén Istenre mutatott túl, aki meghatározza ennek a világnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Az abszolút mércére utalt túl ez a fa, az élő, végtelen, személyes, szent háromság Istenre, aki meghatározza, ismétlem, az egész mindenségnek, hogy mi a jó és mi a rossz, mást is meghatároz, azt is meghatározza, mi a szép, meg mi a csúnya, meg azt is, hogy mi az igaz, mi a hamis, sok mindent. Mindent összefoglal szinte ebbe az egy kifejezésbe a Szentlélek, hogy a jó és rossz, az abszolút mérce, a személyes szent háromság Isten, aki egyúttal a boldog örök élet forrása is. Na most Isten testvérek, ettől a fától eltiltotta Ádámot és Évát, ősszüleinket. Eltiltotta őket, ősszüleinket. Valóságos férfi és egy valóságos nő volt, ami őszülünk. Nem majmok voltak ezek, meg magasan fejlett, nem tudom én milyen emberszabású lények, hanem két ember volt. Tökéletességre teremtve. Isten azt mondta nekik, hogy ettől a fától tartalak távol titeket. Az összes többi fát használhatjátok, és az a tietek. Annyira hangsúlyos a szövegben ez, hogy mindent odaadok nektek, amit csak láttok magad, csak ezt az egyet, ezt ne, erről ne egyetek, ezt ne érintsétek. Miért parancsolt ezt Isten? Azért, testvérek, mert ezzel fejezte ki azt, hogy a maga kizárólagos pozícióját, isteni pozícióját, abszolút dicsőségét, így is mondhatjuk, fenntartja egyedül önmagának. Azt mondja az írásban, dicsőségemet másnak nem adom. Az embernek se adom. Neki se adja Ádámnak és Évának. Ti nem lehettek Istenné. Én vagyok az Isten. Én vagyok az Úr. Én teremtettem, én tartok fönn, én viselem a gondját, én kormányzom az egész mindenséget. Én vagyok az egyedüli Isten. És ti azzal tudjátok kifejezni az irántam való tiszteleteteket és szereteteteket és hódolatotokat, hogy nem érintitek az én pozíciómat. Hagytok engem Istenként és Istennek lenni. Itt van a föld előttetek, dolgozzatok vele. Itt van az egész éden. Minden nektek adok, ami itt van. Uralkodjatok rajta. Ápoljátok, kutassátok, közben sokasodjatok. Éljetek boldogan, csak egyet ne érintsetek az én istenségemet. Engem tiszteljetek, szeressetek, ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. És engedjetek annak, amit mondok, és imádjatok, és szeressetek engem. Az ember párnak, testvérek, Ádámnak és Évának, tehát tudni kellett azt, hogy miközben mi urai vagyunk az egész mindenségnek, aközben alávetettjei vagyunk az Istennek, a legfőbb tekintélynek, akinek felelősséggel, akinek számadással tartozunk, minden a lábunk alatt van, de fölöttünk ott áll ő. Tehát Isten eltiltotta őket a fától, mert Isten óvta a maga kizárólagos pozícióját, és az embertől is azt várta, hogy az tiszteletbe tartsa. És emlékeztette őket arra, hogy itt ti teremtmények vagytok, és én az Isten vagyok. És előtetek van minden, de úgy csináljátok a dolgotokat, hogy közben engem abszolút tiszteletbe tartotok, és követitek azt, amit mondok nektek. Így élhettek egy teljes életet. Testvérek, ha ugye belegondolunk ebbe a helyzetbe, ez ősszüleinknek nem volt valami súlyos tehertétel azért. Ugyanis Istennek a személye, Istennek a dicsősége személye, bár relativizálta egy kicsit a szabadságukat. Nem voltak abszolút szabadok, mert az egyedül Isten, az ő szabadságuk az egy korlátozott szabadság volt, de az ősszülők számára ez nem jelentett valami rossz dolgot, valami sötét, gyászos rabságot, hiszen ők Istennek a trónja előtt állhattak, mint az ő szeretett és áldott teremtményei. Élhettek a világ uraként, harmóniába, fénybe, boldogságba. Övék volt a rejtelmes világ, a fák, a füvek, az állatok, minden. Az egymásai voltak, áldottak voltak. Minden a helyén volt. Minden tiszta, teljes harmóniában volt. Csak egy dolgot kellett tenniük, hogy az Úr előtt leborulnak. És amit ő mond, azt komolyan veszik, és azt követik. Elismerik, hogy mi teremtmények vagyunk. Ez az egyetlen korlátunk, hogy Isten pozíciójában nem emelkedhetünk föl, hanem követnünk kell, amit ő mond nekünk, és akkor minden a helyén van. Ebben az állapotban ők boldogok voltak. Azonban, testvérek, ugye olvassuk a történetet, hogy a jó és rossz tudás a fájánál egy napon megjelent egy valóságos kígyó. Kifejezetten hangsúlyozza a szöveg azt, hogy ő az Istennek az egyik teremtménye, sőt az egyik legkiválóbb teremtménye volt. Egy állat volt, amit Isten teremtett, és ez az állat megszólalt. Van ilyen a Bibliában, Bálám szamara is megszólal, és ott tudjuk, hogy Isten az, aki megszólaltatja valahogy, nem tudjuk, hogy, de valahogy megszólalt. Itt meg megszólal a kígyó, mint állat. De itt meg nagyon világos, hogy Istennek az ellensége áll mögötte. A sátán az. Döbbenetes egyébként, hogy az Istennek az egyik legkiválóbb teremtménye a sátán eszközévé vált. De hát ez történt. A Bibliából tudjuk egyébként az azonosítást is végrehajtani, mert Jelenések könyvéből olvassuk, hogy a régi kígyó, az ördög és a sátán. Hát a sátánról itt most nem akarok mélyen beszélni, tudja a kedves gyülekezet, hogy a bibliai kijelentés szerint Istennek az egyik teremnénye, aki fellázadt Isten ellen. A lázadásának az alapmotívuma az volt, hogy elégedetlen volt az állapotával, bár rendkívüli méltóságot kapott, és nagyobbra, többre vágyott azon az alapon, hogy az kezdte valamiért gondolni magába, hogy ő is van olyan, mint Isten. Nem bírta maga felett elismerni Istennek az uralmát, hanem mint egy fölé akart emelkedni, megszüntetve az Istennek ezt a kizárólagos pozícióját. Na hát ő jelent meg az Édenbe. Miután Isten ítélete sújtotta, megjelent az Édenbe. Azért, hogy Évát megszólítva, őt is, meg a férjét is, rávegye arra, amit hát el is követtek. Ezért van egyébként az, hogy a Biblia testvérek az Isten elleni lázadásnak, a bűnnek a kezdetét nem az Istenben látja. Nem Isten volt az, aki ezt így kiváltotta. Nem is csak az emberbe látja, hanem az angyalok világába látja. Jött tehát a sátán, az egyik egykori fő angyal, aki jó volt, de aztán vele így gonosz lett, és megszólította Évát. Megszólította ősanyánkat. Nyilvánvaló testvérek, hogy egy félelmetes tárgyalási technikát, ha tárgyalásit azt nem is tudom, lehet inkább kísértésinek kellene mondanunk, félelmetes kísértési technikáját alkalmazta. Először is el akarja érni, hogy Éva megbízzon benne. Megbízzon benne. Aztán utána el akarja érni, hogy Éva szemében lejárassa Istent. Ugye a szavait, ha átgondoljátok, akkor egyfelől Istent hazugsággal vádolja meg, másfelől meg irigységgel. Ugye hát Isten azt mondta nektek, hogy majd meghaltok. Illetve hát ezt Éva mondja, hogy Isten azt mondta, hogy ha eszünk róla, meghalunk. De hogy haltok? Hát hazudott nektek az Isten. Az Isten hazudik. Isten szava nem áll meg. Ha nem, folytatja, fél, hogy majd fölemelkedtek vele egy szintre, hogyha esztek erről a fáról, és olyanok lesztek, mint ő. Az irigy nem akarja ezt nektek megengedni. Tehát azon fáradozik testvérek, hogy megnyerve Évának a bizalmát, lejárassa előtte Isten szavát, meg Isten személyét. Isten szavát és személyét. És ráadásul felkelt Évában egy nagyon mély és gonosz vágyat. Tudnélik a megistenülésnek a vágyát. Egy szívbeli kívánságot, hogy olyan legyen, mint az Isten. Végül ott hagyja magára, és Éva áll a fa előtt, és nézi, és írja a szöveg, hogy látja, hogy mennyire szép, és a szájába összefut a nyál, hogy milyen jó ízű ez, és végül eljut oda, hogy megszegi Istennek az egyetlen tilalmát, hogy így mondjam. Csak hogy amikor ezt megtette ő is, és adott a vele levő férjének is, akkor ennél az egyszerű parancsszegésnél sokkal, de sokkal többről volt szó, ahogy értitek. Mert ez egy látszólag jelentéktelen dolog, hogy valamiféle fáról, nem almafáról, valamiféle fáról szedett, és evett, és adott a vele lévő férjének is. Ez csak látszólag egy kis tett. De az jutott benne kifejeződése, testvérek, hogy nem bízik Istenbe, viszont bízik az Isten ellenségébe, nem ismeri el Isten egyedüli kizárólagos pozícióját a mindenség felett, akinek egyedülálló dicsősége előtt meg kellett volna hajoljanak, sőt, megpróbál kitörni a maga teremtményi voltából, mi voltából, állapotából, és megpróbálnak az Isten képűségen is fölülemelkedve Istenné válni, Istennel egy szintre kerülni, és így relativizálni az ő abszolút uralmát. Ez egy tett, testvérek, nem egy kis jelentőségű tett volt, hanem egy borzasztó cselekedett, testvérek. Amikor szedtek a fáról, akkor kifejeződött ismétlem, hogy bíznak a sátánban, de nem bíznak Istenbe. Kifejeződött az, hogy Istennek a pozícióját nem tartják tiszteletben, Istennek a dicsőség előtt nem akarnak megkerülni, sőt, maguk akarnak megistenülni. Isten helyére akarnak kerülni, vagy Isten, legalábbis Isten mellé akarnak kerülni, relativizálva Isten pozícióját. Nagy dolgok ezek, testvérek, és szomorú és siralmas dolog, hogy ezt a sátánnak sikerült elérnie, hogy Éva ezt és Ádám is vele együtt megtegyék. És a harmadik eleme ennek a történetnek, hogy mi lesz ennek az egésznek a következménye. Nyilván az, amit Isten előre megmondott, amely napon eszel róla, meghalsz. Itt a halál nem azt jelenti, hogy fizikailag meghaltak, hanem azt jelentette, hogy Isten kizárja őket a vele való közösségből. Nem férnek hozzá többet az élet fájához, az élet a boldog, a teljes, az örök élet forrásához, aki maga Isten a számukra. Isten kizárja őket a vele való közösségből. Nem érdemelnek mást. Ezt érdemlik, sőt, ez az Istennel való közösség megszakadása, ez nem csak azt hozta magával, hogy Istentől elszakadtak, hanem azt is magával hozta, hogy fizikailag meg fognak halni. Sőt, testvérek, azt is magával hozta, hogy örökké meg fognak halni. El fognak kárhozni. Nem el fognak pusztulni, megsemmisülni, mert el fognak kárhozni. És testvérek, döbbenetes dolog az, hogy nem csak ennyi történt, hanem az is történt, hogy az egész személyiségük miatt elszakadtak az Istentől, mert Isten kizárta őket, nem tűrte, hogy az ő pozíciójára törjön az ember teremtmény. Miután kizárt őket, megromlott az egész személyiségük. Mint a halat, amikor kiveszünk a vízből, vagy egy madárkát bedugunk a víz alá. Az ember egy tőle idegen helyzetbe került, és az egész értelme, a gondolkodása, az érzelmei, az akarata, minden összekutyulódott, megzavarodott. A Biblia azt mondja, megromlott az ember. Megromlott az ember állapota. És onnantól kezdve, testvérek, hogy ez történt, mert hát nem Isten ült meg az ember úgy, ahogy a sátán hazudta neki. Nem Isten ült meg, egyáltalán nem Isten ült meg. Mélyebbre zuhant, mint ahol volt. A sátán jól becsapta. Kezdett az ember olyan lenni, mint a sátán. Ugyanaz az indulat, ugyanaz a lelkület, ugyanaz az érzület kezdett benne gyökeret verni és meggyökeresedni. Na hát ettől a pillanattól kezdve, testvérek, Ádám és Éva elkezdték magukba tapasztalni a dilemmát, a kettősséget. És nem csak ők, hanem az Édenen kívül született minden utódjuk is. És így érkezik el ez hozzánk is, testvérek, és mi is ezért tapasztaljuk, amit ők ott tettek, ezért tapasztaljuk mi is ezt a borzasztó kettősséget magunkba. Mert egyfelől az ember Isten képű maradt valamilyen szinten, de mégis az ember végtelenül megromlott. Már Ádám és Éva is ilyen volt, és azóta minden egyes ember ilyen. Mi is ezért vagyunk ilyenek. Ezért dobálnánk a késeket, meg döfnénk egyszerre valamennyit. És ezért szellünk néha kenyeret a gyerekünknek. Talán ez nem így van ma. Itt van, testvérek, az ember, aki egyfelől akár tudományra gondolunk, akár építészetre, bármire, világűrkutatásra, csillagászatra, hatalmas dolgokat tudunk csinálni. Lenyűgöző, tényleg lenyűgöző. Orvostudomány, azok a, egyáltalán a technika, ami körülvesz minket, mind az embernek, az emberi értelemnek az alkotása. Látszik, hogy az ember félelmetes intelligenciával bír. És ugyanakkor mit csinálunk? Tele vagyunk önistenítéssel, önimádattal, énközpontúsággal. Isten mond nekünk valamit a törvényébe? Hát mindjárt fittyet hányunk rá. Magunknak alkotunk új törvényeket, amik szerint éljük az életünket. Emlékeztetjük a parlamenteket arra, hogy mit mondott Isten, hogy erről vagy arról a dologról, ahhoz tartsátok magatokat, és annak szellemébe hozzátok a törvényeket. A parlament fittyet hány rá. Nem csak mi emberek, közemberek éljük a magunk is törvény kódexe szerint az életünket, hanem a parlament is. Olyan törvényeket hoz, amiben azt hagyják jó, amit Isten bűnnek ítél. Aztán itt van az embertestvérek, aki magának tökéletesen elég. Nézzük meg a mai ember. Milyen a mai ember? Mi is ilyenek vagyunk. Magunknak elég. Én megoldok mindent. Hát nem kell nekem Isten? Na, amikor nagyon nagy bajba kerülök, akkor mindjárt kiabálok Isten. De egyébként megoldom. Hát megoldom. Elég vagyok önmagamnak. Istennek, Istenre nincs szükség. Magam élem az életemet, magamra építem az életemet, az én eszem szerint, az én akaratom szerint. Nem csak törvényeket alkotok, elég vagyok magamnak. Aztán ugye jönnek nagy ajánlatok, ugye. Jön a csoportdinamika megaálmodója, vagy kialakítója, Jakob Morénónak hívták az illetőt. És azt mondja, na most kitaláltam egy módszert, amivel megtanítom az embereket Istent játszani. Megtanítom nektek, kedves kis csoportdinamikai vezetők, hogy hogy kell manipulálni az embereket, hogy kell hatni az emberekre. Hogy kell irányítani őket, nem Isten irányítja, majd ti irányítjátok őket. Akkor előmásznak mások, akik elkezdik mondogatni, hogy a pozitív gondolkozás az az ember teremtő ereje. Tanuljatok meg pozitívan gondolkozni, mert a gondolataitoknak az erejével teremteni fogtok a semmiből, mint ahogy Isten teremt. Majd ti is teremteni fogtok. Alkotni tudsz ember a semmiből is, mint az Isten. És testvérek, megyünk az utcán, és előttem egy autó, ki van írva a hátuljára, az Isten mögött vagy. Mert ott ül az autóban az Isten, ugye ő az Isten. Ez leplezetlenül, testvérek, leplezetlenül a véleményünket egyenrangúnak tartjuk az Isten véleményével. Mondott valamit Isten a Bibliába? Hát kit zavar? Hát az én véleményem is van olyan, mint a Biblia véleménye. Hogy az ítéljen meg engem, amit Isten mond a Bibliába? Dehogy is, majd én megítélem azt, amit Isten mond a Bibliába. Én máshogy látom ezt a dolgot, ahogy ő látja. Ezt mondja a házasságról? Nem baj. Én máshogy látom a mai emberként ezt a dolgot. Azt már nem lehet úgy csinálni, hogy ő mondja a pénzügyeinket, meg a munkahelyi élet. Azt már nem lehet úgy. A mi életünk az szerint kell, ahogy én jónak gondolom. Simán felülbíráljuk, testvérek. Sokszor a vallásos ember is, amikor eljön a templomba, gondolkozzatok ezen. Eljövünk ide, sokszor, lehet, hogy ti nem, remélem, hogy nem, eljövök, hogy a kollégánál látogatást tegyek. Ugye? Mert hát én is vagyok olyan Isten, mint ő. Eljövök, hogy a kollégánál, aztán kimegyek innen, és élem a magam isteneként az életemet. Meglátogattam a kollégát, letettem neki egy kis pénzt, egy kis imádatot, egy kis éneklést, imádságot, meghallgattam, jó van, megyek, azt élem tovább az életemet, ahogy én jónak gondolom. A magam isteneként. Valamelyik szociológus írt egy könyvet az USA társadalmáról jó pár évvel ezelőtt, még a 70-es években. Most már az egész világra érvényes a könyv címe, az önimádat társadalma. Ez volt egy hitetlen szociológus, az önimádat társadalma. Itt vagyunk, testvérek. Az abszolút szabadság kultusz az ajlik. Mintha csak a kígyót hallanánk. Olyan leszel, mint az Isten. Abszolút szabad, abszolút korlátlan. És nézzük, mit mond Rousseau, mit mond Gauguin, mit mondanak a többiek. Az abszolút szabadság kultusza honol, testvérek. Az ember nem hajlandó semmit korlátozást megtűni magát, mert azt hiszi, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok az Isten. Abszolút szabad vagyok. És közben a dilemma, a feszültség. Tele vagyunk gonoszsággal, vérrel, háborúsággal, válásokkal, gyilkoljuk a gyerekeinket, világszerte ez van, forgatjuk föl a házasságot, mindenféle aberrációk történnek, a csodálatos ember, a borzalmas ember. A csodálatos világ, a borzalmas világ. A dilemma. Hol kezdődött ez az egész, testvérek? Ádámmal meg Évával. Amikor is az ember, a mai ember, a te és az én, apánk és anyánk, ősapánk és ősanyánk, a sátán inspirációjára úgy döntöttek, hogy föllázadnak az Úr ellen. És magukat Istenné teszik. Mert az Isten semmi. Bezzeg a sátán, milyen igazat mond. Az az ellenség, ez meg a haver. Hallgassunk rá. Jött a dilemma. A nyomorúság, a halál, testvérek. Vajon van-e kiút ebből a helyzetből? Ezzel zárnánk le. Van-e valami feloldás ennek a dilemmának, testvérek? Nos, hát az Istennel való szakításnak, az ellene való lázadásnak, a bűnnek, illetve hát a belől eredő belső feszültségből, abnormális állapotból van kiút. Hála Istennek, hogy van kiút. Van kiút, tudnélik, vissza a Biblia Istenéhez. Ez az egyetlen kiút. Vissza a Biblia Istenéhez. De nem úgy, hogy mi fogjuk magunkat és elmegyünk az Istenhez. Mert ilyen nincs, hogy az ember fogja magát, és valahogy fölemelkedik az Istenhez. Nem ez az út járhatatlan. Egy másik út van, amit Isten maga készített nekünk. És ezt úgy hívják Jézus. Jézus az út. Az Istenhez vissza. Egyszerűen testvérek, itt minden más út zsákutca. Az Istenhez el akarunk jutni, hiába szállunk be magunkba, nem fogjuk megtalálni. Hiába kezdünk el jókodni, majd a jó cselekedetek, majd a vallásoskodás, nem. A gondolkodás ereje által, a filozófia által, nem. A hinduizmus által, buddhizmus által, nincs, mindegyik zsákutca, nem jutnak el Istenig. Egy út jut el Istenig, testvérek. Magyarnak, görögnek, zsidónak, mindegy, hogy mi. Minden egyes embernek egy út van Istenhez. Ezt Jézusnak hívják. Az Úr Jézus Krisztus. A Biblia Jézusa. A történelmi Jézus, akivel a Szentírás evangéliumaiban találkozunk. Általa juthatunk vissza a mi drága Istenünkhöz, a vele való drága kapcsolatba. Általa és csak általa. És olyan jó testvérek itt elgondolkozni még azon, hogy a bűnesetnek ez a történetisége, amiről beszéltünk, ez mutatja, ez jelzi, hogy van a dilemmából, van a bűnből szabadulás. Van szabadulás, testvérek. Ha Isten az embert eleve gonosszá és jóvá teremtette volna, ha ez alapvetően a lényünkhöz tartozna, akkor nem lehetne ebből kitörnünk. De pontosan a Biblia teremtés történetéből tudjuk, hogy nem tartozott hozzá a lényünkhöz. Ez a kettőség, ez a dilemma. És pont a bűneset is ugyanezt húzza alá, hogy nem tartozott hozzá. Az ember nem volt mindig ilyen, mint amilyen ma. Van vissza abba az eredeti állapotunkba, amiben voltunk. Van visszaút, Jézus, és csak Jézus. Megdöbbentő testvérek, hogy már a bűneset után, amikor Isten kizárja Ádámot meg Évát az Éden kertjéből, akkor valamit csinál. Felöltözteti őket. Az igemagyarázók azt mondják, hogy Isten ekkor tanította meg őket arra, hogy életnek kell föláldoztatnia, hogy megbocsásson. Ábel is innen tudhatta, hogy Istennek juhot kell áldozni ahhoz, hogy megbocsásson neki. De ez volt a legkedvesebb áldozat Istennek. Akárhogy is van, azt mondják ezek az írásmagyarázók, hogy Isten itt már az áldozat intézményét tanította az embernek. Hogy egy út van vissza hozzá, az áldozat útja, amiért megbocsát, amiért visszafogad. És az az állat, amit Isten ott levágott, hogy a bőrét odaadja ruhaként Ádámnak meg Évának, az emlékeztet az összes későbbi juhokra és engesztelő áldozatokra, amiket bemutattak a zsidók a történelmük folyamán. De mindazok még mindig csak árnyékai voltak ennek az áldozatnak, az Úr Jézus áldozatának, az Isten báránya áldozatának, aki kiérdemelte nekünk a bűnbocsánat bőrruháit, ha szabad így mondanom. Az igazságnak a bőrruháit, amiben Isten felöltöztet minket és elfogad minket, ha hiszünk Jézusba. Csodálatos testvérek, valóban ez a helyzet, hogy Jézus meghalt a kereszten, ahogy itt az úrvacsora is ennek a valóságát, ugyancsak a történetiségét húzza alá. Meghalt a keresztván, a vérét adta, az életét adta, azért, hogy Isten nekünk megbocsásson. Nekünk az összes bűnünket eltörölje, az összes tartozásunkat elengedje. Egyáltalán az összes bűnünket, mert mi is megszegtük nem tudom hányszor a parancsolatait, de nem csak ezt, hanem azt a lázadást is, amivel ellene voltunk, mert ez a mélyebb baj, ez a B probléma, ez a bűn maga, ez a lázadás, ez az önistenítő mentalitásunk, ez a fő problémánk. Ezt is megbocsátja. És ezzel együtt visszafogad minket. El, mármint, hogy a kegyelemmel, az irgalommal, a szeretettel visszafogad minket magához. Megbocsátva, elengedve, igaznak tekintve bennünket. Vétkeinkről, fétkeink fölött teljesen szemet hunyva. Csodálatos dolog, testvérek, hogy az ember mihelyest visszaér Istenhez. Jézus Krisztus szeretetét, kegyelmét, érdemét elfogadva, hitáltal megragadva az evangéliumot, mindegy, sokszor beszéltem már néktek erről, halljátok és tudjátok ezt. Ha Jézusra hivatkozva visszatérünk Istenhez, Isten elfogad minket. Már elfogadott. Ezért szól újra meg újra régi időktől kezdve, mind a mai napig itt is, hogy térjetek meg. Ez a megtérés. Amikor az ember fogja magát és azt mondja, Isten, nem akarok ellened lázadni, hanem meg akarok hódolni, mint Ádám meg Éva még a bűneset előtt, hogy hódoltak neked és dicsértek. Én is azt akarom. És ahogy ők engedtek egy hosszú időn keresztül neked, én is engedni akarok a te parancsaidnak. De nincs semmi, amire hivatkozva kérhetném, hogy bocsáss meg. Nincs semmim, üres a kezem. Krisztusért bocsáss meg, az ő áldozatára, az ő véréért bocsáss meg. És Isten azt mondja, már megbocsátottam. Te már az enyém vagy. Újra az enyém vagy. És az embertestvérek, csodálatos, hogy ebbe a pillanatban már tapasztalja ugye magába, a továbbiakba is ezt a dilemmát, de már van szabadsága arra, hogy a bűnre, a benne lévő rosszra nemet mondjon. És legyőzze azt. És tegye a jót, amit az Úr akar tőle. Mint Isten gyermeke, fölszabadulok a jóra. Hogy azt vigyen véghez. De úgy, hogy csak, hogy vele vagyok, hogy őt szeretem, és ő is szeret engem. Vele képes vagyok a jóra, és legyőzni a rosszt. És egyszer el fogok érkezni abba a pillanatba, testvérek, amikor Isten végképp megszabadít. Végképp megszabadít engem még ettől a dilemmától is, ettől a kettőségtől, mert új eget és új földet teremt, és ott leszünk feltámadott állapotban, dicsőséges állapotban, és már nem lesz, nyoma sem lesz többé a dilemmának. Semmi nem lesz. Csak megint az abszolút jóság, az abszolút szentség, az abszolút tisztaság. Csodálatos kilátás ez. Optimisták lehetünk. Ha Jézusban hiszünk, győzhetünk már itt is, a bennünk lévő és a világban lévő rossz felett is. De hála Istennek, hogy van még egy csodálatosabb állapot, ami után vágyakozhatunk és óhajtozhatunk, ez pedig az új ég, új föld, a dicsőséges, újrateremtett Éden, ahol együtt lehetünk Istennel mi is, örökre és teljesen boldogan. Adja Isten, hogy ezeken elgondolkodjunk, és Jézus Krisztus által megtaláljuk a visszaútat, Jézusban megtaláljuk a visszaútat, ami drága Teremtőnkhöz és Úrunkhoz. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy áldhatjuk és magasztalhatjuk a te neved a Bibliáért, amiben tájékoztatsz bennünket az eredeti helyzetről, arról a tökéletes, szent helyzetről, amit alkottál. És köszönjük, hogy beszámolsz nekünk a bűnesetről is, erről a szomorú, tragikus eseményről, ami nem csak Ádám és Éva életében volt tragikus, hanem az egész utódjuk, minden utódjuk életében is, vagyis a mi életünkben is itt vannak a következményei. Köszönjük te néked, hogy nem csak ezekről beszélsz, hanem beszélsz a történeti megváltásról is, a keresztről, ami azért állt ebben a világban, hogy legyen visszautunk Istenhez, hogy ő elfogadjon minket igazságossága sérelme nélkül, megbocsásson a bűneinkért, megbocsássa a lázadásunkat, ami bennünk is ott van, és újra az ő gyermekeiként kezeljen minket. És mi elmondhassuk, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. És áldunk téged azért, mert egyszer visszajössz Úr Jézus, és új eget és új földet teremtesz, ugyanilyen történeti valóságként. És köszönjük, hogy abban igazság lakozik majd, és szentség, és abszolút jóság. És megszűnik minden belső feszültség bennünk is, mindazokban, akik ott lesznek. És csak a felhőtlen magasztalásod lesz a szívünkbe. A felhőtlen öröm, a felhőtlen harmónia és békesség. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy itt a földön hozzád békülhessünk Krisztus által. Megtérhessünk teljes szívünkből, és új életet kezdjünk a te uralmad alatt, meghajolva szuverén fenséged előtt. Szeretetedért, hálából, imádva téged és engedelmeskedve neked. Segíts bennünket ezekre, Urunk, és add, hogy így legyen egy gyülekezet minden tagja boldog emberré, itt és örökké. Köszönjük néked, hogy mindezeket tanítod nékünk, és hogy szívünkre helyezed ma is. Segíts hinnünk mindezekben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, a kicsiket, a nagyokat. Külön kérünk, Urunk, a betegeinkért. Kérünk azokért, akik kórházban vannak, erősítsd őket, légy közel hozzájuk. Légy azzal is, akit az elkövetkező napokban fognak megműteni súlyos szívműtéttel. Kérünk, hogy könyörülő szereteteddel vedd körül őt is, és áld meg és tartsd meg nekünk, ha lehetséges, és családjának. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg országunk kormányán, vezetőségén, adj nekik bölcsességet és szeretetet a néphez. És add, hogy te legyél az ő tetteiknek, döntéseiknek a meghatározója, és ne engedjék, hogy a sötétség ereje és hatalma irányítsa, vezesse őket. Könyörülj meg, Urunk, minden vezető pozícióban levő emberen, akár munkahelyeken, akár helyi szinten vannak, akár gyülekezetek élén állnak, akár családok élén állnak. Segíts bennünket, hogy teljes felelősségünk tudatába figyeljünk Te reád, és szerinted való döntéseket hozzunk. Kérünk Téged arra, hogy légy segítségül mindebbe, és áld meg életünket. Áld meg most úrvacsorai közösségünket is, nagy neved dicsőségére. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik szeretnének részesülni, és egyházunk rendje szerint szabad részesülniük, azokat szeretettel várjuk az úrasztali közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat. Holnap 14:30 nyugdíjas délután lesz, a hóhelyzet miatt elmaradt egy héttel ezelőtt, most Judit néni bepótolja, tehát holnap 14:30 szeretettel várja a nyugdíjas testvéreket itt a kis teremben, ahol szoktak találkozni. Bakosné Éva néninek szerdán komoly szívműtétje lesz. Az Úr közelségét és segítségét és áldását kívánjuk. Hozza vissza közénk minél előbb. Hadd lássuk még egy kicsit. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy indítunk egy felnőtt konfirmációs tanfolyamot. Ezt minden évben el szoktuk ilyen tájba indítani. Aki szeretne erre jelentkezni, azt kérem, hogy szóljon nekem, hogy fölírhassam és regisztrálhassam, és aztán meg fogunk beszélni egy első találkozást, amikor is megbeszéljük a konkrét időpontot, hogy mikor is lenne a foglalkozás. Tehát a felnőtt konfirmációra szabad nálam most már jelentkezni, mert március legelején el kellene ezt kezdenünk, ezt a tanfolyamot. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve most az úrvacsora osztásra, a 436. énekünket énekeljük el. 436. énekünket. Énekeljük első négy versével. Tehát az első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után eltávozhat. Attól most innen szeretettel búcsúzom, és áldást és békességet kívánok. De mindenkit hívunk és várunk az úrasztalához.